Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A hajdúdorogi főegyházmegye Gödöllőn rendezte meg a bölcsödék napjához kapcsolódó kétnapos szakmai programját, amelyen a Szent Anna görögkatolikus bölcsödehálózat intézményei vettek részt. Debrecenből, Makóról, Gödöllőről és Hajdúdorogról. A találkozó célja a szakmai tapasztalatcsere, a közös gondolkodás és a kisgyermeknevelés fejlesztése volt, miközben a résztvevők közösségépítő és lelki feltöltődést is kaptak. A program játékos csapatépítő tréninggel indult, majd másnap közös szent liturgián vettek részt a jelenlévők. A szakmai nap előadásokkal és kiscsoportos műhely munkával folytatódott. Idén tavasszal két újdonsággal bővül a katolikus szeretetszolgálat természetes gyermekáldás projektje. A termékenységi problémákban érintetteknek endokrinológiai rendeléssel, az egészségügyi szakembereknek pedig akkreditált továbbképzéssel kínálnak új lehetőségeket. A belügyminisztériumi támogatással megvalósuló természetes gyermekáldás elnevezésű projekt célja a termékenységi nehézségekkel, meddőséggel küzdő párok esetén a spontán fogamzás elősegítése, valamint a prevenciós jelleggel, a még nem baba tervező nők esetén a cikluskövetési zavarok kezelése. A katolikus szeretetszolgálat az egészségügyi dolgozók körében is igyekszik népszerűsíteni a termékenységet helyreállító orvoslás modern, erkölcsileg is elfogadható, rendkívül hatékony lehetőségét. Ennek érdekében RRM szemléletű esetmenedzser képzés címmel május 4-én ingyenes egynapos akkreditált továbbképzést is szerveznek, mely számos egészségügyi szakmacsoport, szülésznők, védőnők, nőgyógyászati dolgozók számára pontszerző továbbképzési lehetőség. Megújultak az erdei iskolai szálláshelyek a Baranya északnyugati határán a Zselicben fekvő Sasréten, és fejlesztéseket hajtottak végre a Sánsvölgyi erdei iskolánál is, a Nyugatmecsekben. Tájékoztatta a létesítményeket fenntartó Mecsekerdő ZRT a Magyar Távirati Irodát. Kitértek arra is, hogy a Mecsekerdő 3 évtizede elkötelezett az erdőpedagógia mellett, erdei iskolái idén ünneplik fennállásuk 30. évfordulóját. A magyar rendőrök munkája Európa szerte példaértékű, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A 13. országos rendőr és tűzoltónap alkalmából szervezett díszünnepségen és díjátadón. Rétvári Bence köszöntőjében úgy fogalmazott: amióta emberi civilizáció létezik, valamilyen rendvédelmi szerv mindig létezett. Mindig voltak olyan szervezetek, amelyek az emberek biztonságát szolgálták, és ameddig emberi civilizáció létezni fog, addig a rendvédelem is létezni fog. Ez alapvető igénye, alapvető szükséglete minden társadalomnak. Az államtitkár rámutatott, erre a hivatásra születni kell. A rendőrök, a katasztrófavédelemben dolgozók és a tűzoltók azért dolgoznak, hogy más emberek biztonságban legyenek, biztonságban tudhassák gyermekeiket, szüleiket, és hogy mindenki nyugodt lehessen. A Roma holokauszt magyarországi emlékezetének folyamatait bemutató kiállítás nyílt a Holokauszt Emlékközpontban. A Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány szerdai közleménye szerint az Emlékezet útján a Roma holokauszt narratívái és lenyomatai című kiállítás, amelynek kurátora Gulyás Klára kulturális antropológus nem a történeti eseményt kívánja rekonstruálni, hanem arra irányítja a figyelmet, hogyan él tovább a múlt a lokális emlékezeti gyakorlatban, a személyes történetekben, a közösségi megemlékezésben és a kortárs művészeti megszólalásokban is. Újra akarja indítani az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO főtitkárral ankarai találkozójukon. Recep Tayyip Erdoğan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában. Megvonná a velencei biennálénak nyújtott támogatást az Európai Unió Oroszország részvétele miatt. Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai főképviselője azt közölte, nem nyújtanak forrásokat, ha ismét megnyílna a kiállítás orosz pavilonja. A velencei Biennáli alapítvány vezetője azzal érvelt, hogy a Biennáli 130 éves története az autonómiáról szól. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős lesz az ég, de kisebb körzetekben előfordulhat alacsonyabb szintű felhőzet is. Csapadék nem lesz. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben időnként megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -1 és +8 fok között várható. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Befejeződött 14. Leó pápa afrikai utazása. A Szent Atya záró szent miséje egyenlítői Guineában. Jézus első tanítványainak örömével tanúskodjatok az üdvözítő hitről. A jövő a tiétek. A pápa találkozója a fiatalokkal és családokkal Batában. Vezető. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 4. vasárnapjára. Leó pápa záró szent miséje egyenlítői Guineában. Jézus első tanítványainak örömével tanúskodjatok az üdvözítő hitről. Csütörtökön délelőtt afrikai utazása záró napján 14. Leó pápa szent misét mutatott be a Malabói stadionban, mintegy 30 ezer hívő jelenlétében. A szertartás után búcsút vett az országtól és a nemzetközi repülőtérről visszaindult Rómába, ahová várhatóan este 8 órakor érkezik meg. Az evangelizálás minden megkeresztelt hivatása, a testvériség, a megbocsátás és a remény nevében. Az Úr társaságában nem szűnnek meg gondjaink, de világosságot nyernek, és minden kereszt megváltást talál Jézusban. Az Afrikai Nemzetek Kupájának otthont adó stadionban ünnepi és örömteli légkörben celebrálta Leó pápa a záró szent misét, amelyen a szentírási szakaszból kiindulva az etiópiai tiszt megtérése és Fülöp diakónus kapcsán fejtette ki gondolatait. Krisztus húsvétján keresztül minden nép kiszabadul a gonosz fogságából. Egy Jeruzsálemből Afrikába hazafelé tartó Izajás próféta könyvét olvasó utazóhoz csatlakozik Fülöp diakónus, és megkérdezi tőle: érted, amit olvasol? Az utazó, aki az etiópiai királynő eunukja, alázattal így válaszol neki: hogyan érthetném, ha nincs, aki elmagyarázza nekem? Miközben hazafelé tart Afrikába, mely a rabszolgaság helyévé vált számára, az evangélium hirdetése felszabadítja őt. A keresztségben részesülve nem idegen többé, hanem Isten gyermekévé válik, hittestvérünké. A rabszolga új és szabad életre születik az Úr Jézus nevében. Mi is a keresztség lévén lettünk keresztények, és ugyanazt a fényt, ugyanazt a hitet örököltük, hogy Isten igéjét olvassuk, az evangéliumot hirdessük. Minden bibliai szöveg a hitben tárja fel valódi jelentését, a Szentírást pedig együtt olvassuk, mint az egyház közös javát, a Szentlélek vezetésével, az apostoli hagyomány közvetítésével. A szenvedő szolga, akiről Izajás beszél, Jézus, aki szenvedése, halála és feltámadása révén megváltott minket a bűntől és a haláltól. Ő a testélet ige, melyben Isten valamennyi szava beteljesül. Fiában az Atya megmutatja dicsőségét. Hallhatóvá, láthatóvá, tapinthatóvá válik. Megteremti a világot, üdvözíti, szereti örökké. A végső kivonulás által, ami Jézus húsvétja, minden nép kiszabadul a gonosz rabságából, jelentette ki a pápa. Az Úr döntő választásra hív minket. Aki hisz, annak örök élete van. Isten önmagát adja értünk. Bízom-e abban, hogy szeretete erősebb a halálomnál? Az élet és az igazság utáni vágyunkat Jézus csillapítja. A kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Köszönjük, Urunk! Dicsérünk és áldunk téged, amiért az örök élet kenyere akartál lenni számunkra, hogy mi örökké élhessünk. Krisztusban mindent megtalálunk. Az elnyomottaknak ő az igazságosság, a segítségre szorulónak erő, a haláltól félőnek az élet, az égbe vágyónak az út, a sötétben lévőnek a fény. Az Úr társaságában problémáink nem tűnnek el, de más megvilágítást nyernek, mint ahogy minden kereszt megváltásra lel Krisztus feltámadásában, életünk értelmet kap az evangéliumban. Ő elsőként szeret minket, szava számunkra evangélium, aminél jobb dolgot nem is hirdethetünk a világban. Ez az evangelizálás mindenkit hív, a keresztségtől kezdve, ami a testvériség, a megbocsátás és a remény szentsége és forrása. Tanúságtételünkön keresztül az üdvösség hirdetése gesztusokban, megbocsátásban jelenik meg, egy szóval az egyházban. Ahogy Ferenc pápa tanította, az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Amikor megosztjuk ezt az örömöt másokkal, akkor jövünk rá, hogy milyen veszélyes az elkényelmesedett és fukar szív, a felszínes élvezetek keresése, az elszigetelődés. Aki bezárkózik és csak saját érdekeivel törődik, annak nincs hely a másik számára, nem engedi be a szegényebbeket, nem hallgatja meg Isten hangját. Amikor ezzel találkozunk, az Úr szeretete segít abban, hogy az igazságosságot és a szolidaritást szolgáljuk. Leó pápa ezért arra bátorította Egyenlítői Guinea egyházát, hogy örömmel folytassa Jézus első tanítványainak küldetését. Együtt olvasva az evangéliumot, lelkesen hirdessék azt, ahogy Fülöp diakónus tette. Együtt ünnepelve az eukarisztiát, tanúskodjanak életükkel az üdvözítő hitről, hogy Isten igéje jó kenyér legyen mindenki számára.
A jövő a tiétek, 14. Leó pápa találkozója a fiatalokkal és családokkal Batában. 14. Leó pápa apostoli útja során április 22-én Egyenlítői Guineában, Batában találkozott a fiatalokkal és a családokkal a városi stadionban. Az eseményt megelőzően a Szent Atya imádságos megemlékezésen vett részt a 2021. március 7-i robbanás áldozatainak emlékművénél, ahol koszorút helyezett el, imát mondott az elhunytakért és áldást adott. Leó pápa ezt követően a stadionba hajtatott, ahol mintegy 35 ezer fő befogadására alkalmas létesítményben fiatalok és családok ezrei várták. A Szent Atya pápa mobillal járt körbe, a hívek körében, majd megkezdődött a találkozó, amelyet a helyi egyház képviselői, tanúságtételek, valamint hagyományos táncok és énekek vezettek be. A Szent Atya beszédét közvetlen és örömteli hangon kezdte.
Queridos jóvenes! Queridas familias,
Kedves fiatalok, kedves családok, béke legyen veletek! Majd játékos kérdéssel fordult a jelenlévőkhöz a szemerkélő eső miatt. Ki fél az esőtől? Ki akarja Isten áldását? A fiatalok lelkes válaszára utalva így folytatta. Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk az ünneplést. Az egyháznak szüksége van a lelkesedésetekre. A pápa a háláját fejezte ki a fogadtatásért, és kiemelte a hit örömét, amely a jelenlévők arcán és ünneplésében tükröződött. Rámutatott, hogy az ország fiatal és élettel teli közösség, amely Krisztust akarja életének világosságává tenni. Ezt a valóságot így fogalmazta meg. A legfényesebb világosság itt, a ti szemetekben, arcotokban, mosolyotokban, énekeitekben és táncotokban ragyog. Leó pápa külön kitért az ország gazdag kulturális örökségére, amely a találkozón is megmutatkozott. A fiatalok által hozott jelképes tárgyak kapcsán hangsúlyozta, hogy ezek az élet alapvető értékeiről tanúskodnak. Olyan értékekről beszélnek, mint a szolgálat, az egység, a befogadás, a bizalom és az ünnep. Majd a fiatalokhoz fordulva világosan kijelentette. Ti vagytok ennek az örökségnek a hordozói, és a jövő alapja ezen a földön, a jövő a tiétek. A Szentatya visszautalt az elhangzott tanúságtételekre, és külön kiemelte azok tanulságait. A fiatal dolgozónő szavaira utalva hangsúlyozta a mindennapi munka és felelősség jelentőségét. A keresztény élet nem csak a liturgiában való részvételt jelenti, hanem azt is, hogy méltósággal dolgozunk, és tisztelettel bánunk mindenkivel. A papi hivatásról szóló tanúságtétel kapcsán pedig így fogalmazott. Isten akaratára rábízni magunkat, örömöt és mély békét ad. Ezután bátorította a fiatalokat, hogy ne féljenek a hivatástól. Ha Krisztus hív benneteket, ne féljetek követni őt. Százszorosát kapjátok, és az örök életet.
Habéis venido a este encuentro con vuestras familias, que son el terreno fértil.
A pápa külön megszólította a családokat, hangsúlyozva szerepüket a fiatalok életében. A család az a termékeny talaj, amelyben emberi és keresztény növekedésetek gyökerezik. Arra hívta a jelenlévőket, hogy hálával tekintsenek szeretteikre, és bízzák életüket Istenre. Bízzátok magatokat az Úrra, hogy családjaitok egységben növekedjenek, és az életet ajándékként fogadják. A házasságra készülőknek külön üzenetet fogalmazott meg. A házasság és a szülői hivatás csodálatos küldetés, amelyet nap mint nap kell megélni. A pápa egy fiatal tanúság tételére utalva hangsúlyozta az élet védelmének fontosságát. Az élet befogadása szeretetet, elkötelezettséget és gondoskodást igényel. Majd hozzátette, hogy a család értékeinek megőrzése kulcsfontosságú. Őrizzétek és éljétek ezeket az értékeket, még akkor is, ha ez áldozatokkal jár. A beszéd végén Leó pápa a szeretet szépségére irányította a figyelmet. Engedjük, hogy magával ragadjon bennünket a szeretet szépsége. Majd küldetésként fogalmazta meg. Tegyünk tanúságot arról minden nap, hogy szeretni jó. És hangsúlyozta. A legnagyobb öröm abból fakad, hogy adni tudunk, és önmagunkat ajándékozzuk oda. Végül egy tágabb perspektívát nyitott. A szeretet fénye valóban képes átalakítani a világot, még annak struktúráit is. Beszédét reményteljes felhívással zárta. Tegyük ezt közös elhatározásunkká, hogy Krisztus elvezessen bennünket egy reménnyel teli jövő felé.
Vezető. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 4. vasárnapjára.
Egy kis hegyi faluban élt egy fiatal pásztor. Nemrég vett át anyáját az apjától, és még tanulta a mesterséget. Igyekezett mindent jól végezni, de volt benne egy félelem. Mi lesz, ha egyszer elveszít egy juhot? Egyik este ez meg is történt. A többieket biztonságba terelte az akolba, és összeszorult szívvel indult útnak. Gondolatai kavarogtak. Már arra is gondolt, hogy következő nap könnyebben megtalálja, de valami nem hagyta nyugodni. Leült egy kőre, és eszébe jutott az apja, aki egyszer azt mondta neki. Ha nem találod a juhot, ne csak keresd, hanem mutasd meg neki, hol vagy. A fiú akkor még nem értette, és még most sem teljesen, de mégis tett valamit. Elővette a kis lámpását, és magasra emelte. Nem kiabált, csak állt ott csendben, a sötétben, egyetlen kis fénnyel. Percek teltek el, és egyszer csak halk nesz. Egy kis fehér árny bukkant fel a kövek között. A jó volt az. Nem futott, nem rohant, csak lassan közeledett a fény felé. A jó nem azért talált vissza, mert megtalálta az utat, hanem mert meglátta a fényt. A fiú ekkor értette meg. A pásztor dolga nem csak az, hogy keressen, hanem az is, hogy láthatóbbá váljon annak, aki elveszett. Néha én is ilyen elveszett jó vagyok. Nem rossz, nem makacs, csak eltévedt. S ilyenkor nem mindig a kiabálás segít. Nem a zaj, nem a sietség, hanem egy csendes fény. Egy jelenlét. Valaki, aki ott van. És akiről tudom, hozzá vissza lehet találni. Isten az ő fiában láthatóvá vált. Mint jó pásztor, mindig jelen van. Kérhetem szent lelkét, hogy lássam a fényt, és visszataláljak hozzá, így megértve életem értelmét is, ami nem más, mint tudni, én is meghívott, és küldött is vagyok. Kiválasztott vagyok, hogy másokat is ráébresszek kiválasztottságukra. Ahol élek és tevékenykedek, ott van feladatom. A jó pásztor mutatja az utat nekem is, s ezt kell eltanulnom tőle, hogy Szent János bogárként én is vigyem a fényt a hátamon, így mutatva másoknak is utat. Kivétel nélkül mindenkinek van valamire hivatása. Akkor miért vannak emberek, akik ezt nem ismerik fel? Talán azért, mert nem akarnak engedni a jó pásztor vonzásának. Lelke mélyén minden ember megérzi, ha csak rövid időre is, az őszinte vágyat, amit Isten ébreszt önmaga iránt. A kérdés csak az, hogy bemerem vállalni a hivatás s így a küldetés útját, vagy elhessegetem magamtól még a gondolatot is, azzal állítva magam, hogy nem vagyok alkalmas. Magamtól biztosan nem vagyok alkalmas. Csak pár példát említek, amelyeket megelőz egy lényeges kérdés. Miért hív el Isten olyan embereket, akik nem feltétlenül érzik magukat alkalmasnak? Azért, hogy ne önmagukra, hanem őrá támaszkodjanak. Amikor Isten elhívta Mózest, ő azt kérdezte, ki vagyok én, hogy elmenjek? Amikor Isten elhívta Gedeont, ő így felelt, én a legkisebb vagyok atyám házában. Amikor Isten elhívta Salamont, ő azt mondta, én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. Amikor Isten elhívta Jeremiást, ő így válaszolt, nem értek a beszédhez. Mégis nagyszerű vezetők kiváltak. Hogyan? Úgy, hogy igent mondtak Isten hívására, tanultak a hibáikból, bölcsebbé lettek, és minden nap Istenből merítettek erőt. Nos, akár nagynak, akár kicsinek tűnik Istentől kapott megbizatásom, Istennel képes vagyok felnőni ahhoz. Ahogy találóan fogalmazta meg valaki, nem születünk vezetőnek, hanem azzá válunk. A görög államférfinak, Demosztenésznek gyermekkorában olyan beszédhibája volt, ami miatt szégyelt mások előtt beszélni, de hosszú órákat töltött a tengerparton, fáradhatatlanul gyakorolva, hogy leküzdje problémáját. Végül ő lett kora egyik leghíresebb szónoka. A jó pásztor nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Nem egy sorszám vagyok Isten számára, nem egy a sok közül. A jó pásztor ismer. Ez azt jelenti, hogy tudja, hol fáj. Látja, mivel küszködöm, és mégis hív. S ha elhiszem neki, akkor nem rendszerbe kerülök, hanem kapcsolatba. A hit ugyanis nem rendszer, hanem kapcsolat. Három szó segíthet vele való kapcsolatomban. Kitartás, hogy megtartson. Álhatatosság, hogy megálljak. Engedelmesség, hogy higgyek neki. Ez a belső munka lényege. Jakob von Ries, holland építész, így fejezi ki a belső munka lényegét. Idézem, amikor úgy érzem, hogy semmi sem sikerül, a kőtörők munkájára gondolok, akik százszor is ráütnek a nagy kődarabra, s azon még csak egy repedés sem látszik. A 101. kalapácsütésnél azonban a kő ketté válik, és én tudom, hogy nem az utolsó ütéstől, hanem attól a 100-tól, amit előttem értek rá. Eddig az idézet. Ez a kitartás, az álhatatosság és az Istennek való engedelmesség lényege, egy építész szavaival. De hát mind építészek vagyunk, Isten országának építői. Ha figyelünk a jó pásztorunk sugallataira, útmutatásaira, figyelni pedig nem annyira nehéz. Előttünk megy.
Vezető. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 4. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. A Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. április 11-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a húsvéti titkok fényében elmélkedik a szűzanya személyéről és hivatásáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a miskolci stúdióból. Jelenállás szerint ma egyedül, de nagy szeretettel és több különleges gondolattal is szeretném a kedves hallgatóknak a figyelmét ma is felkelteni, együtt gondolkodni és elmélkedni a húsvéti időszak szent titkairól és nagyon mély üzeneteiről, amelyeket az elmúlt napokban, hetekben és az elkövetkezendő időszakban is fontos átélnünk, megtapasztalnunk, megélnünk. Talán keveset beszélünk arról, hogy a keresztútnak és a húsvétnak van egy nagyon fontos szereplője, a boldogságos Szűz Mária. Nemrégen ünnepeltük Gyümölcsoltó Boldogasszony fő ünnepét, nemrégen emlékeztünk arra a titokra, hogy Isten elküldte az ő angyalát, Gábor angyalt, Galilea Názáret nevű városába, egy kiválasztotthoz, egy szűzhöz, akit Máriának hívtak. És ez a Mária egy végtelenül alázatos, tiszta lelkű, Isten és ember szerető lány, akit az Isten azért választott ki, mert benne megtapasztalta, meglátta az életszentségnek a lehetőségét, azt a tisztaságot, azt az alázatot, amit beleteremtett az Isten az emberbe, és amit a bűn elrontott. Máriában a bűn ezt nem ronthatta el, hiszen Isten megóvta őt a bűntől, és ott ragyogott benne ez az ősi tisztaság, ott ragyogott benne ez az ősi alázat, ez az egyszerűség. És Mária személye mindvégig ott rejtőzködik a keresztúton, a szenvedésben, a halálban és a feltámadásban is. Nagyon érdekes, hogy a sok férfi apostol mind-mind elszaladtak. Egyedül János a legfiatalabb maradott, és az asszonyok, köztük Mária. És ők kitartanak az elítéléstől a keresztig, a szenvedésen keresztül a halálig. Milyen gyötrelem és milyen fájdalmas egy édesanyának végignézni gyermeke szenvedését, gyermeke gyötrődését, megaláztatását, megcsúfolását, szenvedését és halálát. De ez az asszony, az a Mária, akit az Isten Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kiválasztott arra, hogy az ő fiának édesanyja legyen, ez az asszony lelkileg igencsak erős volt. Igencsak erős volt, mert kitartott abban a hitben, amit az angyalnak ígért és válaszolt. Azt mondta az angyalnak, történjék velem szavaid szerint. Ebben a válaszban, ebben a mondatban sok minden benne van. Az is, hogy Mária nem csak az örömet, hanem a fájdalmat is vállalja, nem csak a sikert, hanem a szenvedést is része lesz annak a tervnek, az üdvösség tervnek, amelyet Isten előre készített, előre elkészített, azért, hogy Márián keresztül szülessen a világra a megváltó. Az a megváltó, aki nem kímélte saját életét, hanem áldozatul adta. Máriában és a vele kapcsolatos történésekben Istennek egy nagyon különleges tulajdonsága mutatkozik meg. Kiderül számunkra, hogy Isten szeret csendben dolgozni. Isten szeret láthatatlan maradni. Misztikus. Ebben a kis názáreti házban, Mária kis hajlékában, ott a csendben történik ez a találkozás Mária és az angyal között, nem a főtéren, nem a város vagy a falu központjában, hogy mindenki lássa, hogy igen, nagy dolgot fog tenni az Isten, hogy igen, hatalmasat alkot. Nem, ez a csendben történik. Ott négy szem közt, Mária imádságos csendjében. Utána Józsefet álmában szólítja, ismét egy magányos, csendes, egyedül lévő pillanat. Aztán a születés is a világtól távol, egy istálló mélyén, csendben, mindenféle látványosságtól, sallangtól mentesen történik. És Jézus egész élete, gyermekkora, tulajdonképpen egy ilyen csendet ölel fel, és egy ilyen titokzatosságot hordoz folyamatosan. És ebben Mária nagyon különleges példaképünk. És Mária egész élete erről a csendről szól. Arról a csendről, amely az ő és az Isten kapcsolatát meghatározta, onnantól kezdve, hogy ő igennel válaszolt az angyalnak. Mária tudta, hogy bármit is ad az Isten, bárhogy is alakítja az életet, a dolgokat, a történéseket, az eseményeket, az jó lesz úgy, ahogy az Isten akarja. Nem kell csalódnia az Istenben, mert tudja azt, hogy öröm és bánat, siker és kudarc egyaránt elvezetheti az embert Istenhez. És ez egy nagyon fontos tanulság rögtön az elején, hogy mindannyian megértsük azt, hogy a mi életünkben is a történések, az események nem a vesztünket szolgálják. Nagyon sokszor fájdalom van, nagyon sokszor kudarc van, nagyon sokszor sírás van, sokszor szenved az ember. De jóval több az öröm, jóval több az, amiért hálásnak kell lennünk, jóval nagyobb arányban van jelen az életünkben az Isten jósága, szeretete, amikor megmutatja az ő irgalmát, amikor megmutatja az ő segítségét, amikor megmutatja az ő szeretetét. De bárhogy is alakul az élet, bármi is történik, látnunk kell, hogyha Istennek igent mondunk, akkor minden élethelyzetből, minden történésből, minden eseményből az Isten ki tudja hozni azt a csodát, amely által az életünk megújulhat. És Máriának is fájt Jézust szenvedni látni, az ő gyermekét. Fájt, amikor végigkísérte a Golgota felé vezető úton. Fájt, amikor a katonák megrugdosták, megverték, ütötték, vágták. Fájt, amikor odaszegezték a kereszthez. Fájt, amikor eltemették. De ott volt a hely az ő szívében a feltámadás örömének. A halál pillanatában sem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Isten közbe fog lépni, hogy az Istennek van hatalma, hogy az Isten csodákat tesz, hogy az Isten hatalmas, az Isten bölcs, az Isten szent, és ura az életnek és a halálnak, ura a történelemnek, ura ennek a világnak, ura a jónak és a rossznak, és az ember az Istenhez képest csak ember. És nagyon sokszor mi akkor tévedünk, amikor azt gondoljuk, hogy csak emberi erővel lehet a dolgokat megváltoztatni, hogy csak emberi erővel lehet a rosszat jóvá fordítani. De rá kell döbbennünk arra, hogy ez kevés, és nagyon sokszor csalódunk magunkban. Meg kell tanulnunk ezt az életvitelt, ezt a keresztény életvitelt Máriától, aki azt a feladatot kapja és teljesíti, hogy könyörögjön, imádkozzon, és tegye Isten akaratát. Az ének, amit hallottunk, kifejezi Máriának a vágyát, hogy mi az ő élet célja, mire vágyik. Arra vágyik, hogy az Istennel való kapcsolatából megvalósuljon az újjászületés, a mindennapi újjászületés, és ezt a feladatot teljesíti Mária ma is. Könyörög Jézusnál, hogy az ő gyermekei megtanulják az ő útjának követését. Könyörög értünk. És felszólít bennünket úgy, mint a kánai mennyegzőn, tegyétek meg, amit fiam mond. Tegyétek meg, mert nem lesz benne hiba. Tegyétek meg az Isten akaratát, és nem fogtok csalódni. Annyi emberben csalódhatunk manapság. Annyiszor hibázunk, annyiszor fogunk mellé, annyiszor kell emberekben csalódnunk és kudarcot vallanunk, és találkoznunk a tévedés tapasztalatával és szomorúságával. De Mária arra bíztat bennünket, hogy bizalmunkat ne emberekbe helyezzük, a békét ne emberek által keressük, mert Jézus más békét hoz, mint amit a világ. Feltámadása után oly sokszor köszönti így apostolait, tanítványait, békesség nektek. És tudjuk János evangéliumából, mit mond Jézus, nem úgy adom, ahogy a világ adja, nem azt a békét adom, amit a világ kínál, nem egy külső békét elsősorban, nem egy emberi erőből alkotott békét, egy törvényeken alapuló békét, hanem a szív békéjét. És azzal, hogy Mária kitartott Isten mellett, azzal, hogy Mária összekapcsolta az életét az Istennel, ezzel egy mérhetetlen belső békét kapott ajándékként. Ezért tudta elviselni, akár Jézus születésével, akár szenvedésével, vagy halálával kapcsolatos fájdalmakat, megvetést, kizárást, nehézséget, lenézést. És nagyon fontos, testvéreim, az, hogy mi is úgy tudjuk összekapcsolni az életünket Istennel, hogy ebből egy belső békét nyerjünk, hogy egy belső újjászületést kapjunk. És ez a belső béke, ez az újjászületés, ez csak az Istenben valósulhat meg. Mária igen nagy példaképünk ebben. Az a Mária, akinek az alázatosságát, a hitét, a tisztaságát, az elköteleződését ünnepeltük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. És ezt a belső békét kapják az Emmauszi tanítványok, akikről majd a vasárnapi evangéliumban fogunk hallani. Ezt a belső békét kapták, amikor a kenyértörésben felismerték Jézust. A lélek erejét kapták. A léleknek az erejét, amely megújította az ő szívüket. Ezt a kegyelmet, ezt az erőt kapják az apostolok, akikről húsvét harmadik vasárnapján az olvasmányban hallunk. Péter apostol, akit eltöltött a Szentlélek, és aki megmert szólalni, felmert szólalni, felvállalta az igazságot. Ez nem egy erőszakos igazság volt, ez nem egy fegyveres harc, ez egy belső harc, a lélekkel vívott harc, egy örömteli harc, amelyben felismerte, hogy ő egyedül gyenge, de az Isten erejével győztes. Szent János apostol a vasárnapi szentleckében így szólít meg bennünket, ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szólunk az atyánál. És azt mondja, hogy ne legyen a mi vallásosságunk hamis, emberi érdekekkel teli, haszonelvű. Ne mondjuk ki könnyelműen azt, hogy ismerjük az Istent és az ő parancsait, közben pedig nem tartjuk meg azokat. Hanem engedjük, hogy a szívünk összekapcsolódjon az Istennel. Engedjük, hogy a szívünk összekapcsolódjon Krisztussal, a feltámadottal, aki erőt ad, kegyelmet ad. És tanuljuk meg Máriától az ő alázatát, az ő szelídségét, az ő türelmét, az ő jóságát, az ő Istennel való kapcsolatából merítkezzünk, és lássuk meg azt az erőt, azt a lelki nagyságot, amit a hit és az Istennel való kapcsolat nyújt az embernek, és amit Isten kínál akkor, ha Máriával együtt ki tudjuk mondani, hogy történjék velem szavaid szerint, mert hiszem, mert tudom, hogy ha az Istenben bízok, ha az Istennek mondok igent, ha az Istennek a kezébe helyezem az életemet, akkor semmi rossz nem történhet velem. Hinnem kell azt, hogy az Isten nem akar rosszat az embernek, hogy Isten a rosszból is tud jót kihozni, hogy Isten minden történés, esemény, találkozás által tud bennünket alakítani, csiszolni, formálni, meg tud bennünket szentelni, meg tudja adni a szív békéjét, a szív nyugalmát, a lélek egységét. És nincs nagyobb dolog annál, mint amikor az ember egyesül az Istennel. Nincs nagyobb kegyelem, mint amikor az ember felismeri a fényt a sötétségben. Nincs nagyobb áldás, mint amikor az ember szabaddá válik a hitben, szabaddá válik az Isten dicséretében, és megtapasztalja azt a belső örömet, belső békét, amit csak az Isten adhat meg. Ezt tapasztalták meg a feltámadás után az Emmauszi tanítványok, ezt tapasztalta meg a boldogságos Szűz Mária akkor, amikor Jézus útját végigjárta, akkor, amikor az ő elhívásának, az ő kötelességének minden napjait teljesítette, amikor a szenvedésben és a nehézségben, amikor a bánatban és az örömben, a sikerben és a kudarcban egyaránt megélte, megtapasztalta, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, hogy Isten ígérete erős, hogy Isten ígérete igaz, hogy Isten ígérete örömet ad a szívnek, a legnagyobb szenvedések közepette is. Ezért tudott ez az asszony, ez az édesanya, ezért tudott mindent végigélni, ezért tudott mindent hittel megélni, ezért tudta Jézus életének eseményeit végigkísérni, ezért nem omlott össze, ezért nem lett depressziós, ezért nem lett csalódott, mert hitt abban, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, hogy Isten a hatalma, Úr az élet és a halál felett, hogy Isten ereje örömmel tölti el az embert, és erre a békére kell nekünk vágyakozni, hiszen ma is sokan megpróbálnak hamis békét kínálni, vagy felajánlani az emberiségnek, ami külső béke, de Isten belső békét, egy lelki békét akar nekünk kínálni, olyan békét, amely belülről fakad, az ő akarata szerinti békét, és mindazok, akik ezt a békét keresik, megtalálják azt, és hogyha hiszünk abban, hogy Isten ereje, Isten kegyelme hatalmas és erős, akkor hinnünk kell abban, hogy képes arra, hogy megvalósítsa az életünkben azt a békét, amelyben megújulhat az ember, megújulhat a család, megújulhat a társadalom, megújulhat a hit. De ez csak a belső békéből születhet újjá. Nem valamiféle törvényekre, parancsokra épülő békéből, hanem abból a belső békétől, mely Istentől származik, amelyet Jézus nem úgy kínál és nem úgy ad, mint ahogy a világ kínálja és a világ adja. Ezt a békét kérjük, ezt a békét imádkozzuk ki Máriával együtt, hogy hasonlítsunk a mi mennyei édesanyánkhoz az alázatban, a hitben, a reményben és a szeretetben. Köszönöm, hogy ma is meghallgattak, mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Üdvözlégy, Mária, marasztal teljes, az Úrban te velem. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya húsvéti időszakhoz kapcsolódó gondolatait hallották. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején folytatjuk a Miskolci Kulturális Központ áprilisi programjainak ismertetését. Ezt követően a játékos anyanyelv, anyanyelvi játékok elnevezésű, a magyar nyelvünket népszerűsítő verseny EGRI és Miskolci középdöntőjéről, valamint a Széphalmi döntőjéről is beszámolunk. Végül pedig a Harlekin Báb Színház idei utolsó bemutatójáról is szólunk. Rövid ajánlunkban Veres András rendezőt hallják.
Ez a magyar népmese, ez rendkívül összetett, egyfelől logikus, másfelől meg ilyen kaleidoszkóp-szerűen ilyen epizódokból áll össze, és ez volt a nagy feladat a szövegkönyv elkészítésekor, hogy hogyan lehet ebből egy feszes ívvel rendelkező előadást készíteni, de szerintem jó irányba megyünk, jól megoldottuk, meg hát a magyar bábszínházba a különböző buta, hiú, vagy bármilyen negatív tulajdonságokkal, de mindig komikus ördögök legyőzése, azért az nem ismeretlen a magyar mápszínházban, már csak Vitéz Lászlóra gondolunk.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a korásti hírmondót, majd regionális sporthíreket hallgathatnak, két óra után pedig a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunkban Rangóni Gábor és Nagy Lucsei Orbán egri püspökökről Budapéter teológiai tanárral Klész Báta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
Természetesen maradhat az egri püspöki székben. Az más kérdés, hogy mint bíboros, az egyházban is nagyobb dolgokban is számítanak rá, tehát ami messze túlmutat a helyi püspökségén, és hát nyilvánvaló, hogy ahogyan az eddigi életét is láttuk, hogy ő azért Közép-Európában sok helyen megfordult, tehát Hunyadi János harcostársaként ő is itt volt, de volt Csehországban is főinkvizítor, Magyarországon is, utána Mátyás királynak is az egyik jobb keze lett.
4 órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kristan Tamás, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanítványok marasztalták és kérték Jézust: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Olvasom a Lukács evangéliumban. Vörös Sándor Éta. Oly árvák ők mind, az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátukon mind cipekednek hazafelé. Vagy tikkat nyárban a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban. Vagy téli estén, kályha mellett, hogy alusznak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan, csüggeteg, mint hervadt őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember: jó napot, bácsi! a nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág, mind az dalolja az ő fülükbe, életkatlamban régi étek, élet szekéren régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz, téged megettek, téged leszórtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül, és már csomagol. És néha, hogyha a kezük játszik egy szőke gyermekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok, 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata, 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondást nem tűrő kéz parancsszavát. No, gyere, tedd le! Maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Maradj velünk, és egész egyházaddal. Maradj velünk a nap estéjén, életünk estéjén, a világ estéjén. Maradj velünk kegyelmeddel és jóságoddal, szavaddal és szentségeiddel, vigasztalásoddal és áldásoddal. Maradj, amikor ránk tör a szomorúság és félelem éjszakája, a kétség és kísértés éjszakája, a keserű halál éjszakája. Maradj velünk most és mindörökké. Amen.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki